A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre, a keresztelőre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Keresztelőre készülve a 128. Zsoltár első versét énekeljük. Szeretettel köszöntjük a családot, Isten hozott benneteket az Úrházába. Az Úr Jézus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sákramentumát. A Máté írása szerinti evangélium 28. részének 18. és következő verseiben így hangzik ez. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. És még egy pár igeverset olvasok az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. fejezetéből, a 36. verstől. Mikor pedig mentek az úton, egy vízhez jutottak, és mondta a komornyik, imhol a víz, migától, hogy megkeresztelkedjem. Filipp pedig mondta, ha teljes szívből hiszel, meg lehet. Azt pedig felelvén mondta, hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten fia, és megállította a szekeret, és leszálltak mindketten a vízbe, Filipp és a komornyik, és megkeresztelte őt. Kedves szülők, keresztszülők, család, gyülekezet, olvashattam volna az egész történetet. Héten olvastuk református kalauzunk szerint, amelyik arról szól, hogy van egy gazdag ember, egy etióp főember, aki megkeresztelkedik. Ott van benne a keresés, nem elégíti ki a vagyona, a pozíció, amit eddig elért, hanem többre vágyik, szomjazik az igazi élet után, a boldogság után, olyan kincs után, ami maradandó, ami soha el nem múlik. Így jut el Jeruzsálembe, és vásárol magának egy Ézsaiás próféta tekercset, valószínűleg egy kisebb vagyont fizethetett érte akkoriban, és már útközben elkezdi olvasni, annyira keres, annyira kíváncsi, kézbe veszi, és találkozik majd az élő Istennel az igéken keresztül is. A történet mögött azonban ott van a minket kereső Isten, aki irányítja ennek az embernek minden lépését, hiszen mehetett volna a világ más szegletére is keresni, vásárolhatott volna magának valami szép kis szuvenírt Ézsaiás tekercsén kívül, mert ez a tekercs egy olyan prófétai könyv, ami talán legszebben beszél Jézus Krisztus értünk bemutatott áldozatáról, ártatlan haláláról, de feltámadásáról is. És az Isten gondoskodik róla, hogy ez az ember, aki nagyon messze van, közel valóvá legyen, hogy jól értse az írásokat, ezért küldte hozzá Fülöpöt, hogy segítségére legyen. Egy gyors, váratlan találkozás, rövid idő, és mégis megtörténik ott abban a pillanatban minden, ami életbevágó és szükséges az ember életéhez. Megérteni azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia megváltó, ezt elhinni és a hitet megpecsételni keresztség által. Ennek a férfinek az életében ez megtörtént. Vallást tett Jézus Krisztusról, és így már semmi nem áll útjában a keresztségének. Megtalálta az Isten szeretete, és a végén már nem csak a tekercset viszi haza, hanem szívében az új élet elkezdődött. Úgy ér véget a történet, ezt nem olvastam, hogy tovább ment az ő útján örömmel. Ti átéltétek azt, hogy az Isten megajándékozott benneteket egy egészséges, szép kis leánygyermekkel. Vannak családok, akiknek az életében ez olyan természetes, hogy igen, összeházasodnak, rögtön jön az első gyerek, második gyerek, többedik gyermek, de számotokra ez a kisleány Zsuzsanna egy különleges ajándék. És hogyha ránéztek, akkor mindig eszetekbe juthat, hogy Isten az élet ajándékozója. Mi próbálkozhatunk, igen, mi akarhatjuk nagyon, de az Isten az, aki meghallgatja a mi szívünk kéréseit. Engedte őt megszületni, hiszen Isten az, aki elgondolta, megteremtette, megformálta, Isten az, aki ismeri őt egészen, és jól tudja azt, hogy mire van valójában neki és nektek szükségetek. És az Isten az, aki hiszem, hogy nem csak akkor, amikor ott volt a vágya a szívetekben a gyermek után, vette komolyan ezt a kérést, hanem folyamatosan az Isten figyeli a mi életünket, és a jó kéréseinket ő megadja, meghallgatja. De jó azt nekünk tudni, hogy igazán akkor leszünk boldogok, hogyha ezt az élő Istent mi is így személyesen megismerjük, hogyha a szívünkben a hit elkezdődik, és a keresztség is igazából ehhez kapcsolódik. Először az ige, hiszen a hit hallásból van, a hallás pedig mindig az Isten igéje alapján, majd utána az Isten kegyelme szüli meg bennünk a belső döntést. Igen, én szeretném azt az életet, azt az örök életet, a bocsánatot, az újat, a felülről valót, amit csak Isten tud megadni nekünk ajándékképpen. Jól döntöttetek, hogy gyermeketeket ide hoztátok az Isten házába megkereszteltetni. Hiszen az Isten is keresi őt, az Isten szeretete elér hozzá, és kívánjuk, imádkozunk is ezért, hogy ő is majd keresse az Istent. Hiszen akik az Istent keresik, azok mindig meg is találják. Akik közelednek hozzá, azokhoz ő biztosan közeledni fog. Hiszen ezt a keresést, ezt a közeledést is már ő munkálja a szívünkbe. És lesz belőle találkozás. És a találkozás mindig nagy öröm. Ezt kívánom mindnyájatok életében, és ezért imádkozunk majd a kicsi életében is, hogy találkozzon, igent mondhasson az Isten őt kereső szeretetére is. Amen. Valljuk meg most hitünket fennállva, elmondva fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, család! Hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmációja alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig imádságunkban is kérjük, hogy Isten áldja meg a ti fogadalom tételeteket. Mennyei édesatyánk, téged dicsőítünk az életért, azért, hogy kigondoltad ezt a kisleányt, hogy megszerkesztetted ott az anyamében, hogy engedted, hogy egészségesen megszülessen, megtartottad az édesanya életét is, épségben segítetted őt a világra, és köszönjük, hogy most is rád bízhatjuk, hogy te növeld őt testben, lélekben, hitben, szeretetben, Urunk, munkáld benne a hitet, hogy rád találjon, hiszen te rá találtál. Köszönjük azt, Urunk, hogy az örök életet Jézus Krisztusban elkészítetted nekünk, és kérjük, hogy te segítsd a szülőket bölcsen szeretni, nevelni, mátorítani, tanítani, és légy áldott az egyházért, ahova tartozhatunk, a Krisztus testéért. Engedd, hogy szíve szerint, hite szerint majd ő is ide tartozhasson. Urunk Istenünk, áld meg ezt a keresztséget, áld meg ezt a családot, vezesd őket az életnek az útján. Amen. Zsuzsanna, keresztelnek téged, a fiúnak, a Szentlélek Istennek elében. A kegyelmes Isten pedig cselekedje meg, hogy ez a kisgyermek növekedjék testben, lélekben, hitben, szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermeketeké, akit elhívott magának az Úr, ami Istenünk. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, készülődjünk az ige meghallására. Énekeljük a 164. dicséretünket. A 164. dicséretünk első verse így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igét hallására.
Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint a soron következő Zsoltárban, a Zsoltárok könyvének 67. részében olvassuk.
A karmesternek húros hangszerre, Zsoltárének. Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, ragyogtassa ránk az arcát, Szela. Hogy megismerjék utad a te földön, és szabadításodat minden nép között. Magasztaljanak téged a népek, Istenem, magasztaljon téged minden nép. Örvendezzenek, és vigadjanak a nemzetek, mert igazsággal ítéled a népeket, és te igazgatod a nemzeteket e földön, Szela. Magasztaljanak téged a népek, Istenem, magasztaljon téged minden nép. A föld megadta termését, megáld minket Isten, a mi Istenünk. Megáld minket Isten, és féli őt a föld minden határa. Eddig olvastuk az igét, testvéreim, fennállva imádkozunk. A te színed előtt állunk, Istenünk, egy gyülekezet, és közös elmével, szívvel és szájjal magasztalunk és dicsőítünk téged. Köszönjük, Istenünk, hogy mi, akik szeretünk téged, megláthatjuk azt, és láthatjuk azt, hogy ez a teremtett világ, az állat, a növényvilág és az univerzum csupán létével is tisztel és imád és magasztal téged. Arra kérünk, hogy taníts minket is úgy élni, hogy a mi cselekedetünk, a mi szívünk, az elménk és szánk is magasztaljon és dicsőítsen téged. Köszönjük, hogy arra hívtál el bennünket, hogy a te gyermekeid legyünk, mert kiválasztottál a nemzetek és népek közül minket, és örök életet adtál nekünk. Köszönjük a gondviselésedet, amellyel irántunk vagy. Kérünk, bocsáss meg, hogy olyan sokszor mégis hálátlanok vagyunk, mégsem nyitjuk dicsőítésre a mi szánkat. Azért, mert a mi önző életünk, mi olyan sokszor magunknak tulajdonítjuk a jót, azt, amit elértünk, azt, amit tettünk. De tudjuk, hogy minden tőled van, Istenünk. Ezért kérünk, áldj meg bennünket a mai napon, add, hogy megértsük az üzenetedet, és imádjunk, és magasztaljunk téged. Amen.
Amen. A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét a példabeszédek könyvének 16. részéből, a 6. versből hirdetem nektek. Könyörület és hűség törli el a bűnt, és az Úr félelme távol tart a gonosztól. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 162. dicséretünk 7. versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek üzenetét, az ő igéjét, írva található a felolvasott helyen, a Zsoltárok könyvének 67. részében, a 2. versben. Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, ragyogtassa ránk az arcát. Szela. Amen. Kedves testvérek, mindenkinek vannak kívánságai. Van, aki a lottó ötöst kívánja magának, van, aki fényes karriert, van, aki luxus utazást a földközi tengeren, vagy valahol az óceánokon, a fogyasztói társadalom kínálata szerint. Aztán van, aki ezeknél, hogy úgy mondjam, istenesebb kívánságokkal rukkol elő, akár imádságaiban is. Jó egészséget kíván magának és szeretteinek. Van, aki szép családi életet kér, engedelmes, kedves gyermekeket, vagy esetleg pörgő, nyüzsgő, gyülekezeti környezetet. Kinek mi a kívánsága? Mindenesetre a zsoltáros a legjobb kívánságokkal áll elő, és ezeket tekintjük most végig ezen az Isten tiszteleten. Az első, amiről beszélnünk kell, hogy a 2. vers, amit felolvastam, az tulajdonképpen az ároni áldást fogalmazza át. Az ároni áldás Mózes 4. könyvének 6. részében található. Isten azt a parancsot adja Áronnak és fiainak, hogy ezekkel a szavakkal áldja meg a népet. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az arcát rajtad az Úr, és legyen kegyelmes hozzád, fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Tulajdonképpen ezt az ároni áldást alakítja egy kicsit, és alkalmazza saját magára többes szám első személyben a zsoltáros. És ezzel a kéréssel tulajdonképpen a gyülekezet tagjának vallja önmagát, és azokat, akiknek a nevében imádkozik, hiszen ezzel az áldással kellett a gyülekezetet megáldani. Nézzük most akkor végig ezeket a kéréseket. Az első kívánság, az első kérés így szól, hogy könyörüljön rajtunk az Isten. Más fordítások szerint legyen kegyelmes hozzánk az Isten, vagy még másképpen, és Isten kegyelmezzen nekünk, vagy Isten legyen irgalmas hozzánk. Kegyelem, irgalom, könyörület, ezek a kifejezések jelennek meg a különböző fordításokban. Igen, ez a legelső. Az Úr kegyelme, könyörülete, irgalma. Enélkül nincs áldás, enélkül nincsen semmi kedvesség és jó indulat, mert irgalomra van szükségünk. Egy börtönben érett fogytiglan, sínylődő rabhoz hiába szól sokkal kedvesebben a börtönőr. Hiába javítanak fogsága körülményein, attól még rab marad. Tehát nem sokra megy azzal, hát valamivel kellemesebb lesz az élet, kellemesebbek lesznek az élet körülményei, ez igaz, de nem sokat segít rajta az, hogyha kedvesebb a börtönőr, és jobbak az életkörülmények bent a börtönben. A legfőbb kívánsága az a kegyelem. Akár kegyelmi kérvényére adott válaszként, akár közkegyelem, amnesztia formájában, igazából erre vágyakozik, ezt kívánja magának, bárcsak szabad lenne, bárcsak kikerülhetne innen. Nekünk sem arra van szükségünk, hogy jobbak legyenek az életkörülményeink, vagy kiegyensúlyozottabbak legyenek a mindennapjaink. Kegyelemre van szükségünk, bűnbocsánatra és örök életre. Isten egyedül Jézus érdeméért, a kereszt áldozatáért, a megváltásért irgalmaz nekünk. Hát éppen ezért erre van szükségünk. Nem azért nyerünk bűnbocsánatot, mert már megbűnhődtük volna, vagy jóvá tettük volna, vagy mert hogy bocsánatot kérünk. Ezekért bocsánatot nem nyerhetünk, mert nem tudjuk megbűnhődni, nem tudjuk jóvá tenni, és igazából nem tudunk még bocsánatot kérni sem. Amit ismerünk saját magunkban, nyomorúságokat és bűnöket, az csak a jéghegy csúcsa. Mondhatnám 10%. És mi van a többi 90%-nel? Egyedül Jézus érdeméért nyerünk bocsánatot, mert ő fizetett meg helyettünk, és ő fizetett meg értünk, kiváltott a kárhozatból, és kiváltott a halálból. Az első kívánsága a zsoltárosnak tehát ez, hogy könyörüljön rajtunk az Isten, vagy Isten legyen irgalmas hozzánk, mert erre az irgalomra, erre a könyörületre, erre a kegyelemre van szükségünk. És csak a második kívánság az áldás, és áldjon meg minket. Ugye így olvastam az igében, könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket. A kegyelem után már jöhet az áldás. Ez a jó sorrend. Először az irgalom és a kegyelem, és azután az áldás. Az áldás az a jó, amit Isten az ő végtelen szeretetéből, kegyelméből megad, megenged nekünk. Az áldás az Ószövetségben mindennél fontosabb. Emlékezzünk vissza a történetekre, hogy Jákob még csalással is, de megszerezte Izsáktól, az apjától, az elsőszülött fiúnak járó áldást, noha az Ézsaut illette volna. Még úgy is megszerezte, hogy azután menekülnie kellett Ézsau haragja elől. A legfontosabb az életében az áldás volt. Ezt akarta elnyerni, ezért küldött, és ezért még a csalástól sem riadt vissza. Persze mondhatnánk azt, hogy nem bízott Isten ígéretében, mert Isten megígérte, hogy ő fogja elnyerni az áldást. Akkor még nem ismerte személyesen Istent, akkor csak az áldás után kívánkozott. Szintén Jákob volt az, aki könyörgött a vele küzdő angyalnak az áldásért. Nem bocsátlak el, mondta neki, míg meg nem áldasz engem. És aztán Jákob a vele küzdőtől egy új nevet kapott, Izrael, és a vele küzdő, az a valaki, az megáldotta őt. De nagyon vigyázzunk arra, hogy az áldás az nem ugyanaz, mint a siker. Lehetünk áldottak akkor is, ha a siker egész életünkben elkerül bennünket. Mert az áldás Isten jó akarata, jó tetszése, ez egy lelki dolog alapvetően. A siker pedig főleg anyagiakban mutatkozik meg. A mai világ, kedves testvérek, végtelenül sikerorientált, de semmit sem tud az áldásról. Ahogy mondtam, az Ószövetségben az áldás után kívánkoztak az emberek. Most nem is tudják. A világ nem is tudja, hogy mi az áldás. A világ sikerekben méri a jót. És bizony a kereszténységet is megkísérti a siker. A karizmatikus gyülekezetek teljesen összekeverik a sikert az áldással. Úgy gondolják, hogy ha valaki hívő, akkor az sikeres lesz. És elfelejtik, hogy az ő fogalmaik szerint még Jézus sem lehetne eléggé hívőnek nevezni. Hiszen a földi siker bizony elkerülte. Volt egy olyan pont, amikor még a tanítványaitól is megkérdezte, hogy ti is el akartok menni? Egy olyan pont, amikor már nem 5000-eknek prédikált, hanem amit mondott, az kemény eledelnek tartották, és mindenki, aki odáig hallgatta őt, elszivárgott és hazament, és többet nem hallgatták őt szívesen, mert a kemény beszédet ugyan kihallgatja szívesen. Sikeres volt az ő utolsó hete, amikor a hozsannázó tömeg 4 nap múlva már feszíts meget kiabált? Hát ezt lehet sikernek nevezni? Amikor a saját tanítványa is folyton félreértették, és nem értettek egy kukkot sem abból, amit ő mondott. Amikor ment Jeruzsálembe, hogy keresztre feszítsék, akkor még a tanítványa is úgy gondolták, hogy ja, hát most megy Jeruzsálembe, hogy átvegye a hatalmat, és osztogatták egymás között a főhelyeket. Hát sikeres volt az ő földi szolgálata? Mai fogalmak szerint nem volt sikeres, de annál inkább áldott volt. Sőt, nem csak áldott volt, hanem ő volt az áldás forrása maga. Az első kívánsága a zsoltárosnak tehát az, hogy könyörüljön rajtunk az Isten, a második az, hogy és áldjon meg. De folytatódik tovább a kívánságoknak a sora, mert volt egy harmadik kívánsága is a zsoltárosnak, a világosság. Ragyogtassa ránk az orcáját, tudnélik Isten. Más fordítások így adják vissza, hogy világosítsa meg az ő orcáját rajtunk. És van olyan fordítás is, hogy tündököljön ránk az ő arca. Az arc héber szóval abból az igéből származik, hogy egy más irányt követni, valakihez odafordulni. Tehát, hogy valakinek az arca valamilyen irányba mutatott, amerre ment, aztán más irányba fordult, mert odafordult valakihez. Az arc tehát az odafordulást jelenti a héberben. A megvilágítás, a tündöklés, a ragyogás viszont még ennél is több. Hát kiről mondjuk azt, hogy sugárzik az arca? Hát aki boldog, aki szeretettel van tele, aki mosolyog, annak sugárzik az arca. A legszebb ragyogó arcot akkor látjuk, ha egy szerelmes a párjára, vagy ha egy szülő a gyermekére tekint, akkor valóban sugárzik az arca. Hát így tekintsen ránk az Úr, ilyen örömmel, ilyen békességgel, ilyen sugárzó arccal, így fordítsa felénk az Úr az ő orcáját. Úgy gondolom, hogy az a sok-sok kívánság, ami jellemzi az embert, mind-mind eltörpül azok mellett, a kívánságok mellett, amelyeket a zsoltáros ad a számba. Mert ezeknél fontosabb kívánságok nincsenek. Hogy Isten könyörüljön rajtunk, és adjon nekünk bűnbocsánatot, örök életet, hogy végre célt és értelmet nyerjen az életünk. És áldjon meg bennünket, nem a siker után kívánkozunk, hanem az áldás után. Hogy Isten jó tetszése velünk lehessen. És leginkább arra kívánkozunk a könyörület és az áldás után, hogy Isten sugárzó arccal és örömmel tudjon ránk tekinteni. De hogyha föltesszük azt a kérdést, hogy mindez miért? Miért kéri ezt a zsoltáros? Csak önmagáért kéri? Hát önmagáért is kérheti természetesen, a hívő népért is kérheti természetesen, de azért nem áll meg ennél a foknál a zsoltáros. Mert folytatódik az ige, hogy megismerjék utadat e földön. A zsoltáros nem önző, nem csak magának kívánja a jót, nem csak a maga népének kívánja a jót, hanem azért is kívánja a jót, hogy mind a népek megismerjék utadat e földön. És itt a pogányokról szól az ige. Most nem olvasom fel az egész zsoltárt, de láthattuk a zsoltárban, hogy nagyon sok szó esik arról, hogy az idegenek, a más népek is megismerhetik az Urat. Ők is átélhetik a könyörületet, az áldást, és Isten orcájának a rájuk ragyogását, mint ahogy egyszer a magyar népre is rámosolygott Isten, és újra és újra rámosolygott, amikor adott megtéréseket, amikor adott ébredést ennek a népnek az életében. És el lehet mondani, hogy a magyar nép abban az időben volt a legkevésbé sikeres, amikor Isten az ő könyörületét, áldását és jótetszését ajándékozta ennek a népnek. A Mohácsi vésznél, amikor a nép szíve Isten felé fordult, és amikor a bajok elől Istennél keresett menedéket. Vagy az első világháború után, a második világháború után nem voltunk sikeresek a háborúkban, de Isten adott ébredést, és olyan sokan fordultak Isten felé ezekben az időkben. Mindez miért? Magunkért is természetesen, de azért is, hogy mások is megismerjék utadat e földön. Mert föltehetjük a kérdést, hogy mikor is nyerünk áldást, és mikor ragyog ránk az Úr orcája. Hát akkor, hogyha mi is felé fordulunk, hogyha Isten félő és engedelmes életet élünk. Kegyelmet akkor nyertünk, amikor még bűnben éltünk. Ez igaz. De Isten jó tetszése és mosolya akkor a miénk, ha úgy szeretjük őt, mint atyánkat, vagy mint vőlegényünket. És akkor érvényes lesz engedelmes életünk missziói ereje. Ahogyan Jézus mondja a hegyi beszédben, úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Mikor tündöklik a mi világosságunk? Mikor lesz haszna mások számára a mi hitünknek? Hogyha engedelmes életet élünk, és látják mások a mi jó tetteinket, a mi jó cselekedeteinket, azokat a cselekedeteket, amelyeket Isten akarata szerint viszünk véghez. És dicsőítik a mi mennyei atyánkat. Dicsőítik azért, amit hallanak tőlünk, és dicsőítik azért, amit látnak tőlünk, bárcsak valóban így lenne. Kedves testvérek, így kívánom mindannyiunknak, könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, ragyogtassa ránk az arcát. Amen. Isten ígére válaszként a 274. dicséret 3. és 4. versét énekeljük. Urunk Istenünk, magasztalunk téged, hogy már akkor megkegyelmeztél nekünk, amikor mi még bűnben éltünk. Amikor még az ellenségeid voltunk, te kiteljesztetted ránk a te irgalmasságodat, könyörületedet, és megismerhettünk téged. Kérünk, Urunk, hogy úgy tekintsünk rád, mint mennyei édesatyánkra, mint mennyei vőlegényünkre, hogy ne csak a te arcod sugározzon ránk, hanem mi is sugárzó arccal tudjunk rád tekinteni. Megvalljuk őszintén, hogy a bűneink, a nyomorúságaink, a bajaink olyan sokszor lehervasztják a arcunkról a mosolyt. Olyan sokszor sikerekben próbáljuk megmérni az áldást, és olyan sokszor elborítanak bennünket a próbatételek. De Urunk, hadd kérünk arra, hogy kapaszkodjunk ebbe az igébe, a te könyörületednek, a te áldásodnak, és a te sugárzó arcodnak az ígéretébe, hogy jó és rossz napokon egyaránt a te engedelmes és örvendező szívű gyermekeid lehessünk. Különösképpen is így kérünk azokért, akik betegek, akik kórházban vannak, vagy otthon fekszenek betegágyon, és hadd könyörögjünk azokért is, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett. Urunk, a Te könyörületed, a Te irgalmad, hadd emelje fel az ő tekintetüket hozzád, hogy ne csak azt lássák, amit földi szemmel lehet látni, a veszteséget, a nyomorúságot, a búcsúzás fájdalmát, hanem meglássák a Te kegyelmedet, a Te áldásodat, és a Te szereteteted is. Kérünk, így erősíts meg őket. És ajándékozz meg egyen-egyenként, és ajándékozz meg ezt a gyülekezetet is, azzal, amiért a Zsoltáros is, amit kért a Zsoltáros is tőled, a könyörületet, az áldást és a világosságot. És add, hogy ne önző módon örüljünk ezeknek az ajándékoknak, hanem úgy élhessünk, hogy azt mások is lássák, és dicsőítsenek téged. Amen. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.